Kula hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kossuth Klub.
A Szellemtörténetek című sorozatban ma este Nagy Bálint építészt hallják, a szerkesztő Mihancsik Zsófia.
Mikor kezdett el építészettel foglalkozni?
Hát építészettel foglalkozni valószínűleg 2 éves koromban kezdtem el. Azon kevesek közé tartozok, akik egész életükben erre a szakmára készültek. 2 egész rövid kitérő volt, amikor lovasrendőr és mozdonyvezető akartam lenni valamikor óvodás koromban. És lovasrendőr azért, mert meccsre jártunk az apámmal, és az nagyon imponálta a lovasrendőr, aki ott lovagolt körbe. Úgyhogy számomra már a középiskolában teljesen egyértelmű volt, én nem gimnáziumban, nem építőipari technikumban jártam. Ott tanultam meg a szakmát, ma is azokból az alapokból élek, ez egy fantasztikusan jó iskola volt, a Szegedi Vedres István építőipari technikum. Utána Debrecenbe kerültem a főiskolára, akkor még felsőfokú technikumba. A teljes főiskolát azzal a tudással, amit a középiskolában tanítottak, kényelmesen végül lehetett csinálni. Akkor mindenféle ilyen diák renitenségek miatt a debreceni iskolából kirúgtak, és a testvérintézménybe, a pesti éblbe jöttem föl, és itt fejeztem be az utolsó esztendőt. Első évben bemaradtam a főiskola tervezési tanszékén ilyen tanszéki mechanikus mindenesnek. Ezt egy évig csináltam, egy év után elkerültem az akkor elit intézménynek, vagy a legelitebb tervezőirodának számító ipartervbe, 71-be.
Azért az elit ipartervbe, mert hogy maga tehetséges volt?
Hát, hogy tehetséges voltam, mert igen, az ilyen ügyeletes tehetségek között tartottak számon, amiben volt egy ilyen furcsaság, ez nem hiszem olyan nagyon deklarált dolog lett volna, mert a főiskolát végzetteket soha nem tekintik építésznek. A főiskolát végzett, az a feldolgozó apparátusnak a tetején áll, de onnan tovább nem lehet jutni. Legjobb tudomásom szerint nincs is olyan főiskolát végzett, aki mögött mondjuk ilyen, most nem akarom persze minősíteni a saját munkámat, de ilyen eredményes építész munkál. Akik vannak, azok után elvégezték a műegyetemet.
Maga nem.
Én nem. Tettem rá kísérletet, de szóval valahogy méltatlannak éreztem azokat az iskolás dolgokat, amiket ott el kellett volna követni azért, hogy egyáltalán bejuthassak. Szóval bekerültem az ipartervbe, egy viszonylag jó műhelybe, fiatal vezető tervezők közé. Sokat lehetett tanulni, nem a szakmának az építész részéből, hanem a szakmának az építőmesteri részéből, tehát az igazi szakmai részéből nagyon sokat lehetett tanulni.
Ez azt jelenti, hogy nem papírmunkából, hanem...
De a papírmunkából, de nem a dizájn részéből, tehát nem a szellemiségéből, hanem abból, hogy kell egy házat fölépíteni, azt, hogy kell kiviteli tervet, minden, tehát a mechanikáját jól meg lehetett tanítani. Középszerű építészek voltak a főnökeink. Ma visszagondolva az akkori építész elméletekre, amik ott keringtek abba az irodába, hát egészen nevetséges dolgokat, valami hihetetlen, alacsony színvonalú dolog volt. Most ennek az egész ipartervös történetnek az a kettősége volt, hogy részben benne volt az, hogy egy elit tervezőirodában megtanulni a szakmát, ugyanakkor a totális reménytelenség, mert a főiskolai diplomával ott munkához jutni az gyakorlatilag lehetetlen volt.
Vagyis, hogy kiosztottak magára bizonyos részmunkákat, és csak azt csinálhatta?
Persze. Én be voltam osztva konstruktőrként, vagy nem tudom miként valaki mellé, és akkor ott azokat a feladatokat kellett megcsinálni. A gyakorlatban ennél kicsit többet jelentett, mert miután ambicionáltam a dolgot, meg elég gyorsan megtanultam, ezért sokkal többet bíztak rám, mint ami a pozíciómból fakadt volna, de nem, az teljesen kizárt dolog volt, hogy munkához lehessen jutni. És akkor ebből volt az a kettőség, hogy már voltak olyan önálló magántervezéseim, amelyek kiállítható minőségűek voltak, stb., de az, hogy én ott egy állami tervezőirodában munkát kapjak, ez teljesen kizárt volt. Volt iparterves vállalati kiállítás, ahol nekem már volt kiállított, megépült házam, amit mint magántervező csináltam másnak a neve alatt. Ez azért érdekes, mert az életemben 20 évig más neve alatt terveztem, mert hogy a főiskolás az nem kap tervezői minősítést.
De egyáltalán hogy kezdődött ez az egész?
Úgyhogy jött egy statikus kollega, hogy neki vannak társasház megbízásai, de hát ő statikus, de ő aláírhat, mert ő műegyetemet végzett, és kéne neki egy építész. És akkor először csináltam neki az ő neve alatt, mit tudom én, 3 vagy 4 társasházat, az mind meg is épült. Aztán megterveztem az ő házát, amelyik azóta is vállalható építészeti minőségű dolog, és az már ki is volt állítva, de mondom, én mint iparterves építész lehetetlen volt, hogy munkához jusson. Ez 5 év volt, ez volt 71-től 76-ig, vagy 77-ig. Ehhez az iparterves korszakhoz, pont ehhez a konfliktus helyzethez kapcsolódik az egyik ilyen legelképesztőbb szakmai kudarcom, önmagam felé kudarcom, hogy kiírtak a 25 év alatt építészeknek egy pályázatot az iparterven belül, hogy aki megnyeri, az megkapja a megbízást. És én annyira meg akartam nyerni, hogy 3 pályaművet csináltam, és annyira megpróbáltam rossz lenni, hogy kitaláljam, hogy mit akarnak, de így is csak egy 3. díjat, egy kiemelt megvételt, meg egy megvételt nyertem. Tehát mind a 3-mal nyertem, de nem tudtam, és életemben olyan rosszat nem rajzoltam, mint akkor, mert annyira akartam megnyerni a dolgot.
Vagyis, hogy az ő ízlésük szabta a terveit.
Igen, tehát megpróbáltam kitalálni, hogy mi az az ipar, tehát tudtam, ismertem, hogy mi az az iparterves dizájn, az iparterves építészet, amit itt meg kéne csinálni. Na hát ez 5 évig tartott, az iparterből is ilyen mozgalmi természetű konfliktusok miatt kellett eljönni a pártitkárral, egy kicsit összetűzésbe kerültem, mint iparterves kisvezető, és hát ő ezt ilyen munkahelyi ügyeken köröztül verte le rajtam, és akkor hallottam, hogy a Virág Csaba keres építészt. Virág Csaba lakóterves építész, én a legjobb modern mesterek egyének tartom. Ő csinálta ott a várba azt az elektromos központot a levéltár mellett, aztán az MTI-nek a székházát a Naphegyen, a TV-t Óbudán, a Hegyalja úton, ott a kanyarba azt a házat, amelyikben a BMW üzlet volt, az Alakcentert. Szóval én egy nagyon jó mesternek és hihetetlen intelligens építésznek tartom. És ő keresett munkatársat, és elvittem hozzá a munkáimat megmutatni.
Személyesen egyébként nem ismerte őt?
Személyesen nem ismertem, azonnal fölvett, és akkor az irodája egy nagy országos pályázaton dolgozott, és azonnal be is vett a pályázó tímbe, egy ilyen paneles lakóépületekre volt egy országos pályázat, és meg is nyerte a Csaba a pályázatot, hogy megnyertük. De a Csabának köszönhető, ő pontosan tudta, hogy mennyit kell kiírtani ahhoz, hogy első díjat lehessen nyerni.
Mármint, hogy kiírtani miből?
Az ötletekből, a minnyájunk ötleteiből. Szóval folyt egész héten az ötletsziporka, jobbnál jobb dolgok kezdte kialakulni már a paneles építés keretein belül, és akkor ő szombat-vasárnapra hazavitte a dolgokat, és hétfőre pont addig a szintig kigyomlálta, hogy az első díjat meg lehessen. Szóval ne az legyen, hogy félre tolják, hogy ez egy hagymázas. Ő jobban számolta, sokkal. Ez tartott 3 hónapig, és akkor utána is még egy ilyen teljesen idillikus állapot volt, és aztán elindult újra az a, ez nem az ő hibája, hanem elindult az a szokásos tervezőirodai rutin, hogy na most akkor ide ülj be, rajzolj meg egy konszignációt, most ott segíts egy homlokzatot, most ezt csinál, most azt csinál, és kezdett olyan kísértetiesen emlékeztetni arra, ami az ipartervben volt, és akkor egyik napra a másik napra felálltam, és azt mondtam, hogy el. Ja, meg is volt bántva a Csaba, de hála Istennek ez elmúlt aztán. Akkor elmentem a Vátiba, ahol a regionális irodán a barátetelés a Schneller István beosztottja voltam, és a Schnellernek csak munkatársa, mert akkor én nem volt főnök. Az is egy nagyon jó időszak volt, de ez már a 70-es évek vége volt, amikor én már benne voltam a SETA-ba, meg egyebekbe, szóval már nem vettek föl állásba, hanem ilyen 2 havonta hosszabbították meg a szerződésemet. Úgyhogy 79. március 1-ével aztán nem hosszabbították meg soha többet a szerződésemet, úgyhogy én onnantól kezdve nem voltam állásba. Tehát ez a 3 állami tervezőiroda volt, ahol dolgoztam. Ezzel párhuzamosan csináltam azokat a társasházakat, amiket mondtam, csináltam családi házakat, mind ennek a statikus barátomnak a neve alatt, vagy más építészek neve alatt, nem is tudom, 8 vagy 10 olyan építész van az országban, akik neve alatt engedélyeztettem munkákat, és hát rengeteget pályáztam, hihetetlen mennyiségű, az évi 10-12 országos pályázaton indultam. Még azt sem mondom, hogy teljes sikertelenül, szóval néha becsúszott valami, de soha nem azt ambicionáltam ezeknél, hogy megnyerni a pályázatot. Én a pályázatokból mindig a címét tekintettem a megoldandó feladatnak, mert a kiírások részletezése azok már ugyanazt a standardet, ugyanazt a taposómalmat tartalmazták, és hát így persze nehéz is lett volna nyerni, miután én nem azt csináltam, amit kértek. Ez egy érdekes dolog, ennek is van egy nagyon pikás ilyen történeti része, ez azt hiszem 74-ben volt, hogy egy ismerősünk terveztetett velem egy családi házat, és hát nagyon tetszett neki, és nem engedélyezték a tervet, mert be volt a ház fordítva egy 45 fokba az utcafrontra. És közölte a kerületi főépítész, hogy ilyen ház pedig nincs.
Csak olyan van,
ami... amelyik párhuzamos az utcával, szóval olyan, amelyik befordul 45 fokba, olyan ház már pedig nincsen. És hogy akármit csinálok, ő ezt nem fogja engedélyezni. És az elején a megrendelő nagyon elszánt volt, azt mondta, hogy rajzoljunk valamit, amit engedélyeznek, ő megépíti ezt, és majd kifizeti a büntetést. De hát azért persze elbizonytalanodott egy kicsit, megkérdezett ezt, megkérdezett azt, stb. Mindenhonnan kapott különböző kritikákat, végülis elállt a dologtól, és kiírt egy pályázatot. Hát ez iszonyú nagy szó volt akkor, nagyon érdekes volt, rámozdult a szakma fiatal elitje, Ungár Péter, Mátrai Péter, Ekler Dezső, Szövényi István, még valaki volt, nem jut eszembe, meg én. Csináltunk pályázatot, és volt is a pályázatnak egyszerűen egy ilyen nagy nyilvános kiértékelés az Építőművész Szövetségben. Nagyon érdekes volt a dolog, hogy innentől kezdve ez a bizonyos fiatalember abszolút úgy működött, mint az akkori állami megrendelő, hogy a 6 nagyon jó minőségű beérkezett, tényleg mindegyik konceptuális építészeti művet odaadta egy 7-nek, egy építőmesternek, és az csinált belőle valami szörnyű házat. És ugyanez volt akkor az állami pályázatoknak is a sorsa, hogy kiírták a pályázatokat, beérkeztek a pályaművek, és vagy azok közül kiválasztottak valakit, vagy akár nem is azok közül, kijelöltek egy másik tervezőt, annak odaadták ezt, mint háttéranyagot, és csináljon belőle valamit.
Egyébként a pályázatért fizetnek?
Azért egy vasat nem fizetnek, ez egy rizikós munka. Annak idején azon a bizonyos pályázaton ez fölismerült, hogy miért is van az, hogy egy szakmának egy ilyen csoportja rámozdul egy ilyen ingyen dologra. De hát mindjárt azt mondtuk rá, hogy hát részben a feladat érdekes volt, részben érdekes volt egymással összemérni az erőnket, részben meg hát mindenki akart egy jó házat építeni. Tehát valószínűleg egyetlen egy olyan szakma nincs itt Magyarországon, amelyik annyit dolgozik ingyen, mint az építész szakma ezeken a pályázatokon. Nem igaz, hogy a szakmának egy bizonyos része, egész pontosan lehet tudni, hogy kik azok az építészek, akik indulnak az országos pályázatokon. És itt a pályázat alatt most ezt a régi értelembe használtat, amelyik ilyen, mindig ilyen nagy kiírás volt, szigorú, nyilvános, titkos, stb. Tehát nem ezt a versenyt vagy tendert, ami most arra megy, hogy egy munkát megkap az ember, hanem ami végül is a dicsőségre megy, vagy a szellemi produkcióra megy. Most már sajnos nagyon kevés ilyen kiírás van. Ezután jött a második szakasz, ami hát, mert ugye persze ez konfliktusos volt akkor, de innen nézve azért ez egy felhőtlen történet volt, mert jó kis zsíros tervezőirodai munkahely, nem tudom, 1900 forintos kezdő fizetése, de hát azt azért csak meg volt minden hónapban, ott volt tus, volt skicpausz, amiből haza is jutott, szóval ez egy idillikus környezet igazából a saját maga korlátoltságával egyetemben. Még a Váti is, amihez biztos bejutás társult a KSH-ba, meg olyan könyvtárakba, ahova amúgy az utcáról nem tud az ember beesni. Most a második szakasz, amelyik tartott 87-ig, hát az már sokkal bonyolultabb volt. Részben azért, mert a megélhetésemet azt én ácsként dolgoztam ez alatt az idő alatt, megpályáztam, meg hát csináltam a szetát, meg a beszélőt. Tehát tulajdonképpen három életet éltem párhuzamosan, ami hát meglehetősen strapás dolog volt, de azt gondolom, hogy mindenütt a magam módján megpróbáltam helytállni, hát elég elképesztő történetek származtak ebből, hogy reggel 7-től délután 5-ig a tetőn, aztán 5-től hajnali 4-ig a rajzasztal mellett, közben elszaladtam 3 órát a kis Jancsi az újságot szerkesztő, aztán visszajöttem a rajzasztalhoz, és így tovább. De hát ebből az időszakból már azt gondolom, hogy igazán fontos építészeti munkák is származnak, szóval azért ez a sokfelé való nyitás, ennek a, hogy mondjam, a haszna jelentkezett az építészetbe is. 87-ben egy soros ösztöndíjjal kimentem Amerikába, egy fél éves soros ösztöndíjat kaptam, úgymond ilyen rekreációs ösztöndíjat, pihenje ki magát a pasi. Hát én eleve úgy mentem ki, hogy az a fél év az kicsi, mert túl nagy ország az Amerika. Úgy gondoltam, hogy vagy 2 évet kéne ebből csinálni, hát 3 lett belőle, mert sikerült kint ilyen szakmai munkához jutni, úgyhogy ott néhány fontos dolgot sikerült meg is építeni, de ami inkább még ezeknél is fontosabb, hogy az a 3 év az tulajdonképpen olyan volt, mint egy ilyen művésztelep, ahol semmi más dolgom nincs, mint hogy építészettel foglalkozzak. Tehát részben rendet csináltam, hogy mi is az, ami történt velem, és miért az történt, és mit gondolok arról, ami addig években történt, és hogy hát mi származik ebből a közeljövőre, vagy a jövőre nézve, és ma is ebből a fölhalmozásból élek, mert előtte is az volt meg most is az van, hogy az ember ugye a napi feladatait kell, hogy megoldja, az az összes energiát fölemészti itt most azon elmélkedni, hogy én mit is gondolok az építészetről úgy általában, erre nincs mód. Jön a megrendelő, azt mondja, hogy holnap utánra szeretném, és nem lehet elszalasztani, tehát holnap utánra az lesz egy tervből, ami abban a két napból kijön.
Ez New Yorkban volt, ugye?
Egyiket New Yorkba építettem, a másikat New York államba. Ez a New York államban épített dolog, az egy nagyon picike kis házikom. Egy 5x5 méteres pici kis fából épült ház, ami egy asztalos műhely. Amikor elkezdtük tervezni, akkor még ilyen kerti kamrának indult, de aztán végül asztalos műhely lett belőle. Nagyon jól mutatja azt, hogy végül is a funkciónak az égett a világon semmi köze nincs az építészethez. Ez egy kis mű, ami nem arról az 5x5 méterről szól, hanem egész másról szól. Ez egy, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb ház, amit valaha terveztem.
És mégis miről szól, ha nem az építészeti funkcióról?
Hát ez szól az építészetről, szóval az a tömegről, meg az arányokról, meg a síkokról, meg a szimmetriákról, meg a játékról, meg millió dologról szól. Na most ez azért nagyon érdekes ez a ház, mert azt én úgy tettem rendet az agyamba ebbe a fajta megrendelő-építész viszonyba, hogy én nagyon tudatosan azt gondolom, hogy nem minden terv az, aminek a végeredménye építészet lesz. Az, amit egy tervezőiroda csinál, vagy az, amit a köznyelven építészetnek hívunk, ez az építési folyamatnak a tervvel való ellátása. Aminek semmi köze nincs az építészethez, mint ahogy nem minden írás irodalom. Most borzasztóan konfúzott lesznek azok az építészek, akik minden művükbe az önmegvalósítást keresik, tudnék, nem lehet. Ebből vagy azt származik, hogy nem vállalok el mindent, és akkor egy ilyen elitista, nem tudom én mi származik belőle, vagy azt származik, hogy mindenütt konfliktusba kerülök a megrendelővel, mert megpróbálom a saját dolgaimat ráerőltetni, holott neki más ízlése van, kevés pénze van. Én azt gondolom, hogy ez két külön, totálisan külön dolog, és úgy jön ide ez a New York állambeli kis ház, hogy van egy tiszta helyzet, amikor a mű elmaradásáért az ember csak önmagát hibáztathatja, az, amikor a mecénással találkozik, amikor azt mondják, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ennek is van általában valami korlátja, mert ugye adott a hely, valamilyen szinten korlátozottak az anyagi lehetőségek, mert ez az lett volna az agyrémem, hogy ezt a házat aranyból építem meg, akkor azt nyilván nem lehetett volna, de nem is lett volna helyes, mert akkor nem lett volna a mű, mert akkor nem lehetett volna összhangba a dolog. De ez az az eset, amikor az építész igazából csak önmagát hibáztathatja, hogyha valami nem sikerült. Most az én életemben két ilyen eset volt eddig, és azt gondolom, hogy mind a kettő jól sikerült. Az egyik, amikor a Károly Mihályné meghívta a Rajt Lacit meg engem a Vanszi alapítványba, hogy ott építsünk egy házat. Ott is annyi volt, hogy a hely adott volt, és adott volt egy keretösszeg, de hogy azon belül mi mit csinálunk, az erre a két építészre volt rábízva. És a belső konfliktusainkat, meg az egymással való konfliktusunkat kellett házzá csinálni, de más típusú konfliktus nem volt. Most ennél még egyszerűbb volt a helyzet, mert itt már csak én magammal kellett megmérkőzni, mert az volt a megrendelő kívánsága, hogy van neki egy ajtója, meg egy szellőző ablak, amit valahol összeszedett, sőt az egyik az innen Burgenlandból keveredett ki Amerikába, hogy ezeket építsen be. Ennyi volt a kiindulás, ezen túl azt csináltam, amit akartam. Most hát ez a tiszta szituáció, ez máskor nincsen, hanem máskor hát millió kötöttség van, és ezek közül még igazából az egyszerűbbek az építetővel való konfliktusok meg kötöttségek, mert ez még sokkal jobban bonyolítja a hatóságok, amikor bejönnek, és így tovább, és így tovább. Szóval ezt építettem ott a elsőnek, és a másodiknak, ugyanennek a megrendelőnek New Yorkba egy lakás átalakítást, ami nagyon jól mutatja megint az, hogy a mecénás az nem egy olyan dolog, hogy valaki mecénás. Ebben az esetben az tudott lenni, a lakásnál már egy nagyon szigorú megrendelő, meg alkotó partner volt, mert ugye ott az ő bőrére ment minden, mert ő fog benne élni. De hát ezek voltak azok, amik megépültek ezen kívül, rengeteg dolgot hoztam haza, rajzba, maketba, szövegbe, amik részben azóta itthon épültek meg, ezek a székek, meg a székház, meg nem is tudom még mi minden. De mondom, mindenképpen ebből az időszakból táplálkozok még most is, még futja.
Várjon egy pillanatra, mert két perióduson túl vagyunk, és akkor már zárjuk le a történeti sort. Tehát hazajött Amerikából, és akkor mi történt?
Igen, hát hazajöttem Amerikából, és akkor kezdődött ugye ez a, ami most van, nem olyan egyszerű volt. Hát ugye 3 év távollét az mindenképpen sok. De hogyha ez alatt 3 év alatt még az az ország is teljesen megváltozik, ahonnan elment az ember, akkor ez még nagyobb távolság. Úgyhogy nekem egy olyan jó fél év kellett ahhoz, hogy egyáltalán találjam a helyemet. Tehát én azért jöttem 90 decemberébe és 91 októberébe jegyezték be a céget, de hát már akkor nyáron már mentek ki tervek, a templom az már készen volt, még nem volt cég, csak mint magántervezők, a Békásmegyeri templom. Szóval akkor megcsináltam ezt az irodát, és azt gondolom, hogy végül is 40 év körüli olyan karakteres építésznek, mint amilyen én vagyok, annak ez a normális helyzete, hogy van egy saját irodája, abban van X számú munkatársa, és ebből az irodából kikerülnek munkák. Én erre egy nagyon jó kritikát kaptam egy New York-i építész barátomtól, aki azt mondta, hogy ebből az irodából olyan munkák kerülnek ki, hogyha ő szembe találkozik velük az utcán, akkor tudja, hogy azok ide valók. És én azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit erre lehet mondani. Még akkor is, hogyha valakinek nem tetszik, de ezeknek karakterük van, stílusuk van, kontinuitást képviselnek, és a többi. Szóval megcsináltam ezt a céget, az első másfél év az nagyon jó volt, volt egy nagy munkánk, ez a bizonyos Gödöllői Szociális Otthon, ami a biztonságot jelentette. Volt mellette sok apró munkánk, nagyon sok érdekes munka, és hát iszonyatos mennyiségű pályázatot készítettünk, amelyek zöméből nem lett semmi. De hát ismerjük a pályázati szisztémákat, hogy meglehetősen leosztottak a lapok, iszonyú nehéz. Egyébként az építészeten kívüli előéletem csak abból a szempontból érdekes, hogy az a 11 néhány év, amit nem töltöttem belül a szakmán, ez olyan nehézségeket okoz, amelyeket én sem gondoltam. 3 dologból áll ez tulajdonképpen össze. Az egyik az, hogy ugye amikor a piacot újra elosztották, akkor én részben nem voltam itt, részben nem voltam benne az újra elosztható között. A másik az, hogy nem rendelkezem azokkal a hatósági, intézményes, egyéb kapcsolatrendszerekkel, amivel egy 20 éves gyakorlattal rendelkező építész egyébként rendelkezik. Most még csak nem is arra gondolok, hogy ellavírozni itt-ott-amott, hanem egyszerűen azzal a hatósági rutinnal, stb. Ez egyszerűen nekem nincsen. A harmadik pedig, hát ebbe a 11 évben nem épültek házak az én nevem alatt, tehát ezek hiányoznak a portfóliómból, ha úgy tetszik. Szóval az én korosztályom azok nagy házakat építettek az állami munkahelyeiken, én meg ezeket nem építettem, és ha majd jön egy megrendelő, akkor én hiába mutatok neki szép kiállítási katalógust, meg esetleg szép kis házakat. Részben nem érdekli, mert nem ért hozzá, hogy úgy mondjam, azt a ki nem mondott kérdése, hogy de hát hogy bízzak rád egy félmilliárdos munkát, mikor még nem csináltál félmilliárdos munkákat, és a felismerhetetlenség nem érdekli az élettörténetem. Hihetetlen mennyiségű energiával kell megpróbálni pótolni ezt a dolgot. Az elején úgy nézett ki, hogy sikerül áttörni, de nem vált belőle olyan rutin kapcsolatok, hogy innen kapom az egyik munkát, de a következőt is, és azt is tudom, hogy jövőre is fogok onnan kapni, meg még 2 év múlva is, hanem minden munkáért fogva a körömmel kell megküzdeni. Pontosabban hát van, kis munka van, meglehetősen sok, de a kis munkák az olyan, hogy megélni nem lehet belőle ilyen haláshoz, meg sok, szóval. A kis munka annak jó, aki, hogy mondjam, megállapodott, és azt mondja, hogy dolgozunk 3-on, és annyi munkára van szükségem, amennyi ezt a 3 embert eltartja. De én még nem állapodtam meg, ahogy tetszik, nem nőtt be a fejem lágya, én még növekedni akarok, meg nem tudom, meg akarom építeni azokat, amiket meg szeretnék építeni, és ehhez meg nem jó az, hogy ugye most lecsökkent az iroda lényegesen kisebbre, mint ami 92-ben volt létszámban. Ezzel persze a kiadásaim csökkentek, de a mobilitásomat meg elveszítettem. Most ugyan megint egy párral, emberrel többen vagyunk, most már meg tudom azt csinálni, hogy tegnap pont ide jött egy megrendelő, aki azt mondta, hogy egy hét múlva már kér egy rajzot. De két hónappal ezelőtt nem tudtam volna neki egy hét múlvára ígérni egy rajzot, és ezzel lehet, hogy elveszítettem volna azt a lehetőséget, hogy ott egyáltalán próbálkozhassak. Tehát ahhoz, hogy az ember ajánlati terveket tudjon csinálni, pályázni tudjon, jelen tudjon lenni, ahhoz több emberrel kell rendelkezzen, mint amennyit a munkák eltartanak. És ezt meg csak egy nagyobb munka tudja megcsinálni, mert hogy egy kicsit a számokba belemenjünk, szóval az állami tervezési díjaknál az én irodám ezzel az infrastruktúrával 4%-ból tud megélni, akkor nullszaldós. Tehát egy becsült kiviteli költség 4%-ából. Az 5%-on van ugye akkor egy ötöt haszon, a 3,5%-on meg ráfizetés van, de azt is muszáj elvállalni. Mert önkormányzatok sokszor csak 3,5%-ot hajlandók fizetni tervezési díjnak. Most ezért nem mindegy, hogyha mondjuk az 5%-ot sikerül is érvényesíteni, az egy mekkora kivitelezési költség utáni haszon, hogy az mekkora mozgásteret ad nekem az a plusz pénz, ami ott van. A magántervezésben ennek a felét, vagy még kevesebbet lehet csak érvényesíteni.
A maga megrendelései milyen összeghatárok között mozognak?
Hát ugye ezek az emberek, akiknek én most az elmúlt időben terveztem, ezek, hogy úgy mondjam, már a végleges házukat építik. Tehát ők már az első saját lakáson túl vannak. Ez jelenti a számukra az induló tőkét. Tehát nem a szülői házból mennek ki, hanem már az első saját lakásból mennek ki. Ezek ilyen 5-6-7 millió körüli összegek. Ennyiből lehet ma egy 130-140 négyzetméteres családi házat megépíteni. Van olyan kivitelezésünk, ahol 40 ezer forint alatt sikerült tartani a négyzetméter árat, de a 45-ből 50-ig nagyon jó minőségben lehet még most is kivitelezni.
Hogy a legnagyobb dicséretet egy barátjától hallotta, aki azt mondta, hogy ha az ember végigmegy az utcán, bárhol ráismer a maga épületeire. Ez nem jelenti véletlenül azt, hogy csak olyan megrendelők jönnek magához, akik elfogadják a maga ízlését, mert ezek szerint ez valamiféle ízlés egység, vagy lehet ízlés kényszer is.
Nem. Mondjuk ez az hozzátartozik, hogy akik régen ismernek, azok régen borzasztóan ilyen voltam, iszonyatosan erőszakos voltam az építettőkkel szemben, és hát mindenkit szellemi analfabétának tartottam, aki nem tökéletesen egyezett azzal, amit én gondoltam. Ebben már nagyon sokat változtam. Annak ellenére próbálok természetesen nyomást gyakorolni az építetőre.
És ez ilyen jól sikerült?
Igen, elég jól sikerül, azt kell mondjam, hogy elég jól sikerül. Annak ellenére, hogy az építetők meglehetősen sokfélék. De megint az, hogy ami 20 évvel ezelőtt iszonyatosan idegesített, hogy hozták kockás papíron, hogy mit szeretnének, azt most kérem.
Igen?
Hát persze, sokkal jobban lehet úgy megoldani egy feladatot, hogyha tudom, hogy mit kérnek. Szóval a keresztrejtényt fejteni nagyon jó az építészetbe, hogy megmondja és akkor azok közé kell berajzolni azt a dolgot, ami végül is aztán neki is tetszeni fog, meg nekem is tetszeni fog. És hát ezek általában sokfordulós ügyek, bár most is van egy olyan épülőházunk, ahol azt mondta a megrendelő, hogy olyan házba akar lakni, amit én tervezek. Tehát ő szabad kezet ad, de azért én ott is konzultáltam vele minden olyan részletkérdésben, amiről tudom, hogy neki fontos lesz, amikor ő használni fogja. Nem mindig ilyen derűs ez a dolog, nagyon sokat változnak a tervek, az engedélyezés, vagy az engedélyezett terv és a megépült ház között, mert ugye az építető nem lát a rajzok alapján térbe, mikor már fölépítették, akkor látja, és akkor a könyvesnek azt mondja, hogy ezt egy kicsit emelje magasabbra, azt egy kicsit tegye arrébb, ezt ne ide rakja, ezt ne oda rakja, mert nem fér el a nagy szekrény, stb. Tehát ezek így változnak, de ez megint csak egy olyan dolog, hogy elég régen még a legelső családi háznál, amikor ez még nagyon nem volt divat, olyan házat terveztem, hogy benne volt a lehetősége a továbbépítésnek, meg az átépítésnek, mert tudtam már akkor is azt 20 évesen, hogy ez az épületeknek a természetes sorsa, hogy továbbépítik, átépítik őket. Hát ugye nálunk az a tervező kiválasztásának a módja, hogy
Magyarországon,
hogy valakit az ő ismeretségi köréből ajánl valaki. Ez az egyetlen egy módja van. Az itt sajnos nem működik, ami egyébként másutt működik, hogy például a stílus alapján választanak építést. Ezért előfordul az, hogy hozzám eljön egy megrendelő, és kér tőlem egy organikus házat. Mert hát, ha mondjuk, ha tudná, hogy én ki vagyok, akkor tudná, hogy én organikus házat nem tervezek. Volt már olyan, aki emiatt elment, és volt olyan, akit sikerült meggyőzni, hogy ne olyat építse, hanem másmiért.
Bocsánat, mi az az organikus ház?
Makovetés követői a közérthetőség kedvéért. Mert ilyen esetben egy normális piacon olyan építést keres magának a megrendelő, nálunk nem, mert a szomszédját vagy az ismerősét én terveztem, ezért idejött, de nem azt mondta, hogy akkor nekem is tervezzen egy Nagy Bálint házat, hanem azt mondta, hogy nekem tervezzen egy Makovec házat, most maradjunk ennél a példánál, és hát az meg nem megy. De a másik az, hogy iszonyatosan hiányzik a megrendelők igény felsorolásából az esztétikai igény felsorolás. Még azoknál is, akik, hogy úgy mondjam, hoznak követendő példát. Szóval előfordul az, hogy jön a megrendelő, és azt mondja, hogy nem tudom elmondani, de mutatok két házat, hogy milyen legyen. Most ezeknél nem az esztétikai szint, vagy a besorolás, vagy a stílus az, amit ő igazából választ, hanem a státuszszimbólum, a hovatartozást választja. Szóval...
Megnézi saját társadalmi közegében körülbelül
milyen... Igen, képen. Vagy hogy, szóval, hogy ő hova szeretne hasonlítani, vagy mihez. Szóval nem is gondolkozik esztétikába.
Ne arra ugyan, de honnan tudja, hogyha idehoz magának két tervet, azt nem esztétikai alapon választotta?
Hát részben tudom, mert 20 éve csinálom, részben meg kiderül a beszélgetésekből, és sikerül is módosítani nagyon sok esetben ezt a dolgot. Tehát körülbelül az a szint, amikor azt akarom jelezni, hogy én nagyon gazdag vagyok, ezért veszek egy nagyon drága bundát, de nem egy szép bundát veszek, hanem az ára szerint, vagy az üzlet szerint veszem a bundát, ami adott esetben lehet szép is, de nem az a választásomnak az alapja. És hát az a, még igazából az a nagyon jó megrendelő, aki funkcionálisan pontosan tudja, hogy ő mit akar. Ebben persze nagyon sok bizonytalanság van, mert bármilyen furcsa, az emberek nem nagyon tudják például, hogy hogy laknak. Mondjuk ilyen nagyon egyszerű dolog, most már meglehetősen általánossá vált a köznyelvi szóhasználatban amerikai konyhának nevezett konyha, hogy a konyha benn van a nappaliba. De hát ezt, amikor én elkezdtem a szakmát, akkor részben tiltották a szabályok. Nem lehetett. A konyhának annak külön kellett lenni, ajtóval bezárva, maximum egy átadó ablak lehetett a konyha és az étkező között. Benne volt az országos építési szabályzatban, csak így lehet. Szerintem még most is benne van. És akkor én számtalan esetben megcsináltam azt, hogy mondtam a megrendelőnek, hogy egy hétig figyeljen oda, hogy becsukja azt az ajtót. Azt mondja, hogy soha nem csukom be. De azért tervezzem, mérnök úr, oda egy ajtó. De soha nem csukja be. Szóval nem lehetett rávenni még őket. Most ez meglehetősen általános lett. Egyébként itt is nagyon erős a szerepe a státuszszimbólumnak. Szóval az amerikai konyha az egy fajta dolog, és sokszor beleerőltetik olyan kicsi lukakba, amelyikbe én szívem szerint nem tenném bele, mert az egy bizonyos fajta teret igényel, hogy az bent legyen, és mégis külön legyen, stb. Stb. Nem tudom, minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz. Ugye valakinek, mert éppen olyan gondolatom van, tervezek neki egy nappalit mondjuk, amelyikben nem ablak volt, hanem végig ajtó volt. Hogy az egész nappalit ki lehet nyitni a kertbe. Jön az építető, és azt mondja, hogy én egy ajtón is ki tudok menni, miért van itt ennyi ajtó? A másiknak tervezek végig ablakot, azt mondja, miért nem tudok mindegyiken kimenni? Hát úgy is kimegyek, átlépem a párkányt, vagy a parapetet akkor. Szóval ilyesmire igazából nincs is értelme építészeti koncepciókat felépíteni. Ezek mindig személyre szabottak.
És mire érdemes koncepciót építeni?
Csak az esztétikára. Csak az esztétikára. Mindenféle gyakorlattal és közhiedelemmel ellentétben az építészetnek, és most csupa nagybetűvel, semmi köze a funkcióhoz. Az építészetnek csak ahhoz van köze, hogy hogy néz ki. Hát van, amelyik úgy néz ki, van, amelyik meg másképpen néz ki, mert az, hogy mi van benne, ez követhetetlen. Én eddig terveztem mondjuk 50 féle funkciójú épületet. Most már nehogy én ahhoz az 50 féle funkcióhoz értsek. Hát lehetetlen érteni hozzá. Mondjuk van egy ilyen funkciótervező, ott sincs objektív jó, mert mondjuk én megtervezek egy kórházat, és mire felépül, kicserélik az igazgatót. Akkor az áttervezteti velem óhatatlanul, mert ő másképpen képzelje el az osztályok beosztását, ő nem balról jobbra jár vizitálni, hanem jobbról balra, vagy... És ez nagyon sokszor előfordul a napi gyakorlatunkban, hogy a tervezés stádiumában egy intézménynek a vezetője valaki, és az a kivitelezés során már más, és akkor egy csomó áttervezés származik belőle. Mert hát teljesen nyilvánvaló, hát egyszerűen mások az igények. Na most erre nem lehet építészeti koncepciót felépíteni. Az esztétikai koncepciónak olyannak kell lenni, hogy ezt mind szépen el tudja viselni, és mindig tudja ezeket koordinálni. Mint ahogy ezt ugye lehet is tudni, hogy azokban az épületekben, az építészet történetből fönnmaradt dolgokban, kastélyokban, stb. Hát hány funkcióváltáson mentek át könnyed lazán, listálótól kezdve bármi lehetett ugye az évtizedek során, de ettől az épület maga az megmaradt ugyanannak, ami eredetileg volt.
Körülbelül 20 éve tervez. Ez azt jelenti, hogy az emberek ízlése tulajdonképpen csak az szerint változott, hogy milyen divatot láttak maguk körül, és maga ehhez képest folyamatosan olyan házakat épít az elmúlt 20 évben, amelyeket a saját ízlése szerint jónak tart. Függetlenül attól, hogy kik a megrendelői, milyen ízlésű, milyen társadalmi helyzetű emberek.
Hát nem. Először is volt egy óriási váltás abba, hogy mit lehet tervezni, akkor, amikor a piacon elkezdtek megjelenni az építőanyagok sokasága. Szóval nagyon egyszerű dolog volt, egyszerű és korlátolt dolog is volt, amíg hát tégla volt, meg cserép volt, esetleg pala, meg be kellett vakolni, és a tízépen lehetett venni nyillázárót. Kész. Ez egy borzasztó behatárolt dolog volt. Mindenki ebből gazdálkodott. néhány kivételtől eltekintve, aki már mondjuk a 70-es években megengedhette magának azt, hogy nyílázárót csináltatott, de hát ezek nem voltak olyan számosan akkor, vagy legalábbis én hozzám nem jutottak el ezek az építetők. Tehát innentől van egy óriási nagy minőségi ugrás, és ez nem is teljesen csak a piacosodástól a 90-es évektől kezdődött, hanem igazából kicsivel előtte, mert azért már a 80-as években már elkezdtek jönni az olasz csempék, meg megjelent a Bramak cserép, ami egy minőségi ugrás volt az azt megelőzőkhöz képest. Tehát volt egy, hogy úgy mondjam, egy technikai forradalom, ami iszonyúan jót tett a házaknak. A csúnya házaknak is nagyon jót tett, mert jobb anyagokból vannak, az anyagoknak van önálló, az építészettől független üzenete, a korról, a megrendelőről. Tehát ezek borzasztó sokat változtak. Ez az egyik dolog. A másik az, ami az építész és az építető viszonya. Ebbe is van egy változás, és ez sem választható el teljesen sem ettől az úgynevezett technikai forradalomtól, se ettől a rendszerváltásosdítól, de ugyancsak egy kicsit korábbra megy vissza. Ugye, amikor én elkezdtem a szakmát a 70-es évek legelején, onnantól kezdve, hát nem is tudom, 10 évig az, hogy a modern építészet itt az adottság, amit itt csinálni kell, az körülbelül olyan evidencia volt, mint hogy szocializmus van, és ez is lesz amíg a világ. És lehetett a szocializmus ellen is lázadozgatni, szamizdatot csinálni, meg lehetett az építészet ellen is lázadozgatni, de azt gondolni, hogy ez közvetlenül a megváltoztatásához vezet, ez valószínűleg senkinek nem jutott eszébe. Én nagyon jól tudom, hogy ugye voltunk néhányan építészek, akik lázadoztunk a modernizmus ellen, de mondjuk annak az első lépcsője az volt, hogy még a modernizmus keretein belül lázadtunk, és próbáltuk azt egy kicsit lazítani, és hát aztán, amikor nagy nehezen betörtek ide az ilyen posztmodern filozófiák, akkor elkezdtünk posztmodern, meg eklektikus, meg mit tudom én, milyen dolgokat csinálni, amelyek között vannak nagyon fontos művek, de kivétel nélkül, legalábbis innen nézve, rosszak. Mert mindegyiken látszik a lázadás, a tagadás, a csak azért is, a valami ellen való tervezés. Tehát nem önmagukat akarták ezek a házak jelenteni, hanem valami ellen akartak valamit mondani, és ezek akármilyen jó házak, ezek érződnek rajta, hogy itt valami nem stimmel. És ez alól lett egy óriási nagy felszabadulás valamikor a 80-as évek második felébe.
Az előbb nagyon egyszerűen megmondta, hogy mi az az organikus építészet, most mondja meg, legyen szíves, hogy milyen épület az a modernista épület.
Lakótelep. Lakótelep vagy társasház. Na most ettől kezdve ugye, amikor ez a monopólium megszűnt, és hát ez a tetejében egy ilyen központi monopólium volt, szóval az én saját családi házamat, amelyik ugyanilyen görcsösen más akart lenni, azt akkor még volt olyan, hogy építészeti zsűri a fővárosba, azt 12-szer két héten keresztül dobták vissza és vissza és vissza, majd azzal engedélyezték, hogy na jó van, úgyis magának építi. Nem fért bele. Az akkori pedig, hát hadd mondjam, hogy se pénzem nem volt, se semmi, tehát semmi különös nincs abban a házban, nem forog kacsalábon, ahogy ma már forognak, hanem egy picit más volt, egy kicsit volt neki egyénisége, egy kicsit volt neki tartása, meg mit tudom én, mert azt már nem lehetett megcsinálni. És belefért a szabályozókba, meg minden, mert ha nem fért volna bele, akkor nagyon egyszerű a helyzetük, ma akkor azt mondják, hogy nem felel meg az OS X-edik paragrafusának, tehát nem engedélyezem. Most ez megváltozott, most 4-5 stílus uralja a szakmai piacot. Minden stílusban van, aki építészetet csinál, mert van jó modern építészet, meg van jó organikus építészet, mert mindegyikben van jó, és vannak az epigonok, meg a követők, meg a másolók, meg a Niemandok, meg a még annál is lejjebb lévők, tehát a teljes vertikuma megvan. De vannak, akik ragaszkodnak a megszokott stílusukhoz. Megint a Virág Csabát idézem, aki 90 körül a volt vele egy interjú, azt hiszem, a Kortársban, ahol ő nagyon szépen elmondta, hogy ő modern építésznek tekinti magát most is, és miért. Szóval ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, lehet jó modern házat csinálni, mint ahogy tudjuk azt, hogy a szociál olyan komoly építészeti dolgokat produkált, amelyeket azóta is öröm nézni. Tehát hiába volt az egy mesterségesen ráerőltetett stílus egy egész szakmai társadalomra, azok, akik jó építészek voltak, azok jó műveket csináltak. Hát például a filmstúdió a Pasaréti úton, vagy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek a lakótelepe és a víztornya, és a... szóval egy csomót lehetne sorolni, ezek igazán jó művek. Tehát vannak ezek, akik megmaradtak modernek, lettek néhányan posztmodernek, nagyon kevesen olyanok, akik tudják is, hogy mi az a posztmodern.
Filozófiáját.
A filozófiáját és a házak is posztmodernek. Mert a harmadik, a legnagyobb tömeg, hogy úgy mondjam, az az, akinek halvány gőze nincs a posztmodernről, hanem rossz modernista házakra ráaggat mindenféle ruhát. Ez egy nagyon rossz eklektika, ami hát alatta van az építészetnek. És hát ugye meglehetősen nagy, és hát az elmúlt években komoly állami támogatást kapott irányzat, az organikus. És van egy nagyon pici csoport és irányzat, akik ezt a konstruktivista-dekonstruktivista ügyet csinálják. Ebből ugye nagyon kevés valósul meg, mert ez, hogy mondjam, különleges építető igény kell. Szóval én azt gondolom, hogy ma ezek az építészeti irányzatok fedik le az országot. Ugye adódik innen könnyen a kérdés, hogy én hova tartozok, én egyikbe se tartozok bele. Csináltam mindegyiket tulajdonképpen, organikus nem csináltam, bár szerintem a 70-valahányban a Pusztaszeri Nemzeti Emlékparkra egy pályázatunk, az majdnem ott volt, de mondjuk az ihletője egészen más gyökerű dolog volt, mert akkor épült az olimpiának Münchenbe az a sátra, és az volt a szakmai ihletője, és ezek egykorú dolgok voltak, tehát még azokat is inkább nem fotóról ismertük, hanem rajzról ismertük. De hát onnan, abból a vonalból lehetett volna az organikus irányba elmenni, de én azt mindig hamisnak éreztem még akkor is, amikor még nem voltak politikai felhangjai, és nem kapcsolódott politikai irányzathoz, és nem épült rá mindenféle abszolút oda nem illő politikai ideológia, meg egyéb. Nem azért vagyok más egyébként, mert én okosabb lennék, vagy tehetségesebb, vagy jobb építész, mint a többi, hanem mert mindig jobban akartam különbözni, és ettől mindig egy kicsit többet csavartam rajta azon, amit elkezdtem, és ettől mindig egy picivel más lett. És Amerika után ez meg tudatosabbá is vált, mert ott volt időm rendet csinálni. Tehát ha ez a 3 év nincs az életemben, akkor mondjuk mindazt, amit eddig elmondtam, azt nem tudom elmondani, mert ez azért van, mert ott végig gondoltam, hogy mi volt az első korszak, mi volt a második korszak, mi történt Amerikában, minek kell történni utána. Szóval ez mind azzal összefügg, és ez a világ legnagyobb szerencséje, ami velem megtörténhetett, hogy így 3 évig egy ilyen edzőtáborba lehettem, ahol sem mással nem kellett igazán foglalkozni, mint az elmeért. Köszörülni.
Kossuth Klub Szellemtörténetek című sorozatában ma este Nagy Bálint építészt hallották. A szerkesztő Mihancsik Zsófia volt. Thank you.
A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót. Műsorajánlót hallottak.